Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Köszöntöm Annett, és köszöntöm Éles Bélát 80. születésnapja alkalmából. Zugló meghatározó színész egyéniségét köszöntöm, a színház alapítót is. Bemutathatom önt, mint rendezőt is, de azt hiszem talán arra a legbüszkébb, legalábbis én a maga helyébe az lennék, hogy színházat is alapított, nem is egyet. Kezdve Tatabányától, ugye ott is egy színházi társaság összeállt Budaörssel, és végül Zugló a napjainkig elérve, eljutva. Ön hogy látja, mi az a csúcs az életében?
Kis apró csúcsok mind, mert ugye mindenütt másképpen, más körülmények között kellett megoldani, illetve hát úgy életre kelteni a színházat, hogy ezeken a helyeken nem volt, sőt, hát Tatabányán ugye volt előzmény, egy úgy hívják, ugye, hogy struktúrán kívüli színházat csináltam, egy avantgard színházat, annak idején úgy hívták, hogy Bányász színpad, tehát ott ennyi előzménye volt, hogy a 85-ben, 86-ban elkezdhettem a megyei vezetés segítségével, a rádióból mentem vissza, visszahívtak Tatabányára a Jászai Mari Színház előkészítését és működését. Ott 10-11 évig csináltam ezt, majd Budaörsre hívtak, és Budaörsön is szintén 11 évig csinálhattam általam alapított Budaörsi játékszint, utána a közgyűlés úgy döntött, hogy most csinálja más, különösebb
indokat. Az életnek vannak ilyen váratlan fordulatai, de Zuglóban azért otthonra talált egy új színházzal.
Önszántam volt, tehát miután itt lakom, én 73 óta vagyok zuglói, úgy gondoltam, hogy a magánszínházat azt evidens, tehát abszolút alapvető, hogy itt folytassam, itt csináljam magánszínházként, úgyhogy itt úgy dolgozunk, hogy jelenleg két olyan helyszínünk van, ahol előadásokat tudunk tartani, és most dolgozom azon, hogy legyen egy állandó helyszínünk, mert ugye a nem állandó helyszín, tehát a másokhoz való alkalmazkodás, nem részletezem, az rendkívüli módon rosszul befolyásolja az előadásszámot, azoknak a napoknak a megválasztását, ami a nézőknek jó, és hát nem utolsó sorban a színész egyeztetés is rendkívül nehézkes, hogy a kitűzött előadás napokra is külön-külön kell egyeztetni.
Hát igen, itt nem csak színészi feladatok és rendezői feladatok vannak, hanem koordinálni mindenkit, és a színészek hasfajásától kezdve az épület minden zuga tüchtig legyen, hogy kész legyen egy darab. Ezt a 80 évet, ahogy nyilatkozta egy helyen, a zuglói lapokban olvastam, hogy úgy ment el ez a 80 év, hogy észre sem vette. Ez valószínűleg azért köszönhető nem csak ennek a nagyon-nagyon sokszínű gazdag színházi, színészi karriernek, hanem azért annak is, hogy ugye maga sportolóként kezdte.
Igen, hát atléta. Ez olyan dolog, tudod, hogy van egy, mindenkiben megvan egy kivagyiság, és hát van, most jó értelemben mondom, mindenki meg akarja magát mutatni, és a sport erre is alkalmas, különösen alkalmas az embernek fiatal gyerek, illetve ifjú korában, hogy vetélkedik, összeméri erejét, és az összemérésekre készül. Ebben a logikában, ebben az életfelfogásban nőttem fel.
És azért egy távgyalogló, ugye, az még mindig kitartó.
Igen, hát ez is érdekesség, hogy ugye mindenki csodálkozott, hogy miért lettél távgyalogló. Nos, nem azért, mert ezt a fura mozgást tartom a világ legtermészetesebb, vagy legnagyobb találmányának, ahogy a civilek látják a gyaloglókat, hanem azért, mert futóként és mindent sportoló ifjú emberként 15 éves koromban. Ez a fajta mozgás ment a legjobban. A tanárunk, a tornatanárunk minden egyes tornaórán más-más sportágat választott, és így esett a választásunk a gyaloglásra, miután én könnyedén, lazán, nem görcsösen, rendkívül gyorsan megtettem 5 kört a tornaterembe, mindenki elájult, úgyhogy a következő héttől kezdődően 11 évig távgyalogló voltam, könnyedén, lazán tudtam dolgozni, és maradtam futó is, tehát futóedzésekkel készültem, és gyalogolni csak annyit gyalogoltam, amennyi az úgynevezett időmérő edzéseken kellett.
És ugye Tatabánya azért egy vízválasztó volt az ön életében, mert akkor dönteni kellett, vagy úgy hozta a sors, hogy vagy atléta karrier, vagy színházi karrier elé néz.
Hát először atlétaként dolgoztam, kerültem oda, és egy ifjú koromban, emlékszem rá, hogy mezőköves, mert kapus is voltam közben a diákcsapatunkban, Sátoraljai Kossuth Gimnázium diákcsapatában megrúgták a hátamat, és valószínűleg azt nem kezelték ki, és ez 24 éves koromban, amikor már válogatott kerettag atléta voltam, ez bizony akkor előjött a napi 40 kilométeres terhelés mellett jobban, és hát úgy döntöttek a sportorvosok, hogy a terhelés nem fokozható. Na most, ha a terhelés nem fokozható, ez azt jelenti, hogy akkor az eredményeim mindig csak tarthatóak. Na most, ha tartod az eredményeket, az minden évben ugyanaz az eredmény, kevesebbet ér. A rekordhajhászás következtében is, egyáltalán a sport és a mért idők természeténél fogva.
Igen,
ennél
de...
fogva abba hagytam, és akkor...
De azt hiszem, hogy a színházvilág és a színészvilág nagyon jól járt azzal, hogy abba kellett hagynod. Most átértünk tegeződésre, azért ismerjük már
köszönöm,
egymást egy pár évvel, mióta Zuglóban lakunk.
Sok felől, igen, sok módon találkoztunk, és igen, nagyon jól mondod, hiszen én nem akkor ütöttem a hasamra, amikor ez a sérülés jelentkezett a sportpályán, hanem ez jóval előbb, már én 19 éves koromban a közgázon, a Avar Jánossal, Farkasádi Tivadarral, Frenreis alias Bújtor Istvánnal megcsináltuk a közgázkabarét, tehát voltak tapasztalataim a amatőr vagy a avantgárd színház körében is, és ennek birtokában döntöttem úgy, hogy megszervezem Tatabányán a kísérletező független színházat, a Tatabányai Bányász Színpadot.
A színpad mellett ugye a életed neked nagyon fontos része a film és a filmvilág. Nagyon jól ismerünk a Szomszédokból, ugye? Adószakértőként, Kerei úr, és meg is szólítanak, gondolom, az utcán még mindig, ugye?
Nagyon sokszor, miután most többször ismételték a Szomszédokat, ez a hírhedett, híres figura úgy látszik, hogy rám ragad, már hát különösebben nem bánt, sőt, nem is bánom azt, ha megszólítanak, hiszen akkor tudok beszélni a...
Legfeljebb adó tanácsot nem adsz.
Hát annál is inkább kivételesen még ezzel nem kell most foglalkoznom.
A Circus Maximusra vagy a leginkább büszke? Miért?
Hát az azért, mert ott nagyon fiatal voltam, és nagyon kékszemű. Tehát ott a kékszememet használták tulajdonképpen a skorceni legény nyíltságára. Egy Jack nevű amerikait játsztam benne, és ugye Mokkároly rendezte tulajdonképpen, mint Radványi Géza bácsi segítője ezt a filmet, és hát ez volt a tulajdonképpen az első nagyobb szerepem.
Aztán az Ezredes, ugye, arra is nagyon büszke vagy.
A Baszki Ferenc rendező úr, ő bízott meg. Az én egy olyan ezredest játszottam, aki Aponyi grófnak képzeli magát, egy kicsit lökött. Egyébként csak az árójelbe jegyzem meg, hogy ezekhez a nem teljesen normális figurákhoz valamelyest vonzódok, zárójelbe zárva. Tehát az ezredes szemszögéből látjuk a filmnek a cselekményét, és hát egy nagy nehézségem volt, hogy Aponyi grófnak a parlamentben mondott beszédét egy az egybe be kellett vennem annak idején. Na most ez rendkívül nehéz volt, és bevallom, hogy volt olyan forgatási nap, itt egy gyereknevelőben forgattunk, a gyereknevelő udvarán Rákospalotán, hogy én miattam kellett másnapra elhalasztani a forgatást, mert egyszerűen, amikor már vissza kellett adni kamera előtt, és a udvar megtelt kb. 1000 statisztával, mint katonával, akkor nem mindig tudtam megfelelően a szöveget. És ugye egy picit bizonytalan vagy a szövegben, akkor már nincs figura. Akkor már elkezdesz hablatyolni, és az már nem tartozik a színészi munkához. Úgyhogy
de ezzel együtt a kedvenc filmjeid meg szerepeid közé
hát kerül. Azért annál is inkább, mivel mondom, van több olyan jelenet, amiben az én a háttér, az én belső monológum, amit mint egy magamnak motyogva mondok el. Hát a sorozási, a besorolják az ifjakat, és én vagyok a sorozó bizottság vezetője, hát ott egyszerűen elképesztő röhelyek hangzanak el tőlem, ott vizsgáljuk, hogy hogy néz ki az a szerencsétlen újonc pűrén mesztelenül, és ezt így a mellettem levő tisztársaimmal közlöm, de ezt ugye a delikvens nem hallja.
Nagy a színházi élet legendáival dolgoztál, Major Tamás, Inkel
László. Hát a Major Tamáshoz sok szál fűz, mert a főiskolára úgy jártam a színművészetére, hogy már akkor a rádió rendezője voltam. Általában úgy kaptam meg a papírjaimat, az előadó művészetit, a esztétikait, a színművészetit, a népművelés szociológiai diplomáimat, hogy már csináltam a dolgokat, és így ugye Major az egyik tanárunk volt a főiskolán. A főiskolára akkor jártam, amikor már rádiórendező voltam, és a minisztérium, Babarci rendező volt a rektor helyettes akkor a főiskolán, kitalálták azt, hogy a amatőr, avantgárd, független színházi vonalon körülbelül 10-12-en dolgoztunk olyanok, akiket hát már nem lehetett korbáccsal se elzavarni a színháztól. Ezért okosan úgy döntöttek, hogy talán inkább kellene minket adaptálni, és így számunkra indult egy osztály, hát akiket ma ismerhet a kedves néző, vagy hallgató, csak ugye Kerényi Gábor Miklóst kell említenem, a többiek úgy elpotyogtak mellőlem, szegény Pál István el is ment, meghalt szegény, Veszprémben volt utoljára, és még akit említenem kell, mert Béla Zalaegerszegről, aki kitűnő rendező.
Zárjuk a beszélgetést Zuglóval. Reméljük, igen, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek a borzasztó, igen, vírusos most időszaknak, úgyhogy készülsz, tervezed már, igen, az új darabot?
Igen, nagyon készülök, mert most volt időm arra, hogy nyugodtan egy évadot előre átgondoltam, hogyha a pályázataim sikerrel járnak, akkor jövő júniusig megterveztem az évadot, és megcsináltam 4 tervezett darabnak a rendezői szövegkönyvét, úgyhogy készen állok arra, hogy jó évadot csináljunk majd szeptembertől jövő júniusig.
Hát legyen így.
Attól függ, hogy alakulnak majd az anyagi részek, illetve ez a karantén dolog, mert ugye ezt elő kell azért készíteni megfelelően, nem lehet egyik napról a másikra. Szeptember 18-ra tervezem.
Na hát akkor addigra vége kell lenni ennek a járvány időszaknak.
Hát kicsit hamarabb, mert ugye el kell kezdenünk próbálni is, és Márai Sándor, kassai polgárokkal szeretnénk szeptember 18-án kezdeni az évadot.
Éles Béla, boldog 80. születésnapot, köszönjük az interjút!
Én köszönöm, hogy foglalkoztok velem. Minden jót! Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Yes, how are you?
Édesapjának volt egy álma. Beváltotta ezt az álmot a hazája? Kérdem Martin Luther Kinget, Martin Luther King fiát, aki nagyapja és apja után harmadikként viszi tovább ezt a nevet a családban. Martin Luther King a Georgia állambeli Atlantából válaszolt kérdéseimre.
Absolutely not. The dream, you know, some would say, and I
egyáltalán nem. Illetve sokan mondják, hogy az az álom, amit az édesapám a szabadságról, az igazságosságról és az egyenlő bánásmódról szőtt, már egy rémálommá vált. De azért én inkább úgy fogalmaznék, ennek az álomnak a valóra váltása még mindig várat magára. Édesapám a szegénységet, a rasszizmust és az erőszakot az emberiség három ördögének nevezte. A szegénység ismét nő. A rasszizmus ismét erősödik, és az erőszak továbbra is része a társadalmunknak. Édesanyám is egész életében azért küzdött, hogy ezt a három ördögöt száműzzük az életünkből. De amíg nem találjuk meg mindezek gyökerét, küzdenünk kell. Addig édesapám álma nem is fog megvalósulni. A mai realitás pedig ezt mutatja.
Hogyan látja az elmúlt három hét történéseit? Minneapolisban kipattant a szikra, lángba borította az országot, minden államban tüntetnek a rendőri erőszak ellen és az igazságosságért.
I think that there are a confluence or a number of reasons why now, but the most significant reason.
Úgy gondolom, hogy most egyszerre sok minden összeadódott, egymásra rakódott, de a mostani fellángolásnak a legfőbb oka az a 8 perc 46 másodperc, amíg egy rendőr egy olyan ember nyakán térdelt, aki segítségért könyörgött. És ezt az egész világ láthatta. De itt Georgiában is számos példát hozhatnék fel arra, hogy milyen embertelen bánásmódban részesülünk. Hajnali egykor betörnek egy nő házába, és tévedésből egy vétlen nőt lő le a rendőrség. Hosszú a sor, és az emberek megelégelték ezt a helyzetet. De épp pár napja itt Atlantában is indokolatlanul lőtte le a rendőr a fekete Richard Brooksot. A Minneapolis-i George Floyd halála után is minden ugyanúgy folytatódik. A rendőrség pedig azért meri folytatni, mert tettüknek nincs következményük. Amíg büntetlenül azt tehetnek, amit akarnak, ennek nem lesz vége soha. Ha nem zárják a rendőröket börtönbe bűncselekményért éppen úgy, ahogy ők zárnak börtönbe másokat, gyakran igazságtalanul, addig semmi jóra nem számíthatunk. És ugyanúgy szembe kellene végre néznünk a rasszizmussal is.
Rasszistának tartja a rendőrséget?
Igen, rendszer szintű rasszizmust tapasztalok a rendőrségeken. Hiszen a lakosságnak csak a 13-14%-a a fekete, miközben a bebörtönzötteknek a 45, helyenként 60-70%-a. És ezen azt is értem, hogy szinte a feketékre szakosodott a rendőrség, és ha kézre kerítik őket, akkor is másoktól eltérően kíméletlenül bánnak velük. Csoda, hogy ebből most már tényleg elegünk van. Ez olyannyira immorális, hogy ennek kell határt szabni. Itt állj, és ne tovább. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezt most már nem csak a feketék mondogatják, hanem egyre több fehér is. Hisz látja, hogy nagyon sok fehér tüntet a feketékkel együtt, mert ők is akarják a tényleges változást.
Maga is a saját bőrén tapasztalja a faji feszültséget? A családja, rokonai, esetleg a szomszédai elszenvedtek hasonló rasszista indítatású incidenseket?
Well, I would say yes, racism. All black people at some point experience some level of racism.
Nagy általánosságban igen. Minden fekete megtapasztalta a rasszizmus legkülönfélébb formáját. Ezt elmondhatom a feleségemről, aki gyerekkorától kezdve megért ilyen helyzeteket, de elmondhatom a lányomról is ugyanezt. Ugyanakkor, mivel én közszereplő vagyok, és az ifjabb Martin Luther King fia, velem másképp bánnak. Közvetlenül nem vagyok elszenvedője az ilyen incidenseknek, de sajnos ez nem jelenti azt, hogy körülöttem nem történnek ilyen esetek. De határozottan állítom, hogy ezt nem érdemeljük meg, mert mi különbek vagyunk annál, mint amit rólunk feltételeznek. Küldetésem is az előítéletek ellen küzdeni, amíg csak kell. És mivel most úgy látom, hogy egyre több fehér ismeri el, a dolgoknak változniuk kellene, szerintem soha nem volt ekkora lehetőség a változásra, mint most. És amikor 2008-ban megválasztottunk egy fekete elnököt, Barack Obamát, akkor sok fehér azt gondolta, magunk mögött hagytuk a rasszizmust, hogy az már a múlté. Nem, épp az ellenkezője történt. Az ő 8 éve alatt a felszín alatt erjedt a rasszizmus. És Trump elnöki választásakor kirobbant ez a feszültség, mert a kampányából ez egyenesen következett. És az elmúlt években csak rosszabbodott a helyzet. Trump óriási hibája, hogy megosztja az embereket, ahelyett, hogy összehozná őket. Mert nem az egységes nemzetben gondolkodik, és ez nem viszi előre a hazánkat, de az emberiséget sem. Ez visszavisz a múltba, amikor a feketéket lenézték és megkülönböztették.
Nem gondolja, hogy itt az ideje, hogy valaki a mozgalom élére álljon? A fekete életek számítanak mozgalom képes lesz az egyenlőségi harcot megvívni?
A fekete életek számítanak mozgalom csak egy eleme ennek a mozgalomnak. Szerintem a teljes társadalmi összefogás nélkül nem tudjuk megvívni a harcunkat. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem támogatom őket abban, amit most tesznek. De úgy gondolom, hogy most a legfelső vezetéstől a legalsóbb rétegekig mindenkit be kell vonnunk az egyenlőségért vívott harcba. Ugyanis ezt a problémát nem a feketék kreálták, hanem a fehérek. Éppen ezért nélkülük változást sem lehet véghez vinni. Elszánnak és célra törőnek kell lennünk, hogy a társadalom egészén átmenjen a változtatás.
Egyetért a rendőrség felszámolásával?
Well, I don't know if it's abolishing, but it certainly is transforming the system.
Nem tudom, fel kell leszámolni. Sokkal inkább a működését kellene átalakítani. Amire már van jó példa, New Jersey állam. Camden városában feloszlatták a rendőrséget, és teljesen új struktúrában újjászervezték. Látványosan csökkent a bűncselekmények száma, és emberi módon kezdtek el viselkedni a rendőrök. Noha, köztük voltak olyanok a régi állományból, akiket újra felvettek. Minneapolisban most erre készülnek, de szerintem nem kell megszüntetni, csak megreformálni a rendőrségi struktúrát.
Túl sok fegyver van az utcán. Mit gondol az alkotmány második kiegészítéséről? Egyetért a fegyverviselési joggal?
Most nem vitás, ez az egyik sarkalatos törvényünk, és meg kell mondjam, egyetértek vele. Bárcsak ne lenne ilyen elvadult barbár társadalmunk, hogy fegyvert kelljen viselni ahhoz, hogy megvéd magad. Tudom, szűklátókörűségre és némi szarkazmusra val, amikor azt mondjuk, hogy hát ez van a törvény. Mert hogy civilizált társadalmakban erre valóban nem lenne szükség. Teljesen új törvényhozásra és kormányzati rendre lenne szükség ahhoz, hogy az emberek ne érezzék kényszernek a fegyverviselést. De az alkotmány második kiegészítése miatt most ez a helyzet. Értetlenül állok szemben azzal, hogy egyeseknél rengeteg fegyver van. Megértem, ha valakinek a birtokát, tulajdonát kell megvédeni, de miért kell emellett még sok száz fegyver? Nem kellene ennyire félni. Megítélésem szerint minden társadalom jobbá válhatna fegyver nélkül, vagy kevesebb fegyverrel. Egy napon talán eljön ennek az ideje is. De nem egy hamar, az az érzésem.
A fehérek felsőbbrendűségét hirdető mozgalom bázisa izmosodik. Ön szerint ebben tetten érhető az elnök felelőssége és például a Charlottesville-i narratívája miatt, ahol autóval a tüntető tömegbe hajtott egy szélsőjobbos, egy ember meghalt, 28-an megsebesültek. Még 2017-ben, és Trump nem ítélte el a történteket.
Well, I think the president stokes fear.
Az elnök szítja a félelmet. Olyan közeget teremt, ahol az egység helyett, amitől országunk erősebb lenne, csak a félelem nő és a megosztottság. Megy azok után, akik fegyverpártiak. Nem értem, hogy miért kell olyan katonai tűzerejű fegyvereknek engedélyt adni, mint az Uzi vagy a MAC-10-es, amelyek tárából 30 másodperc alatt több százat ki lehet lőni. Ezek borzalmas gyilkos fegyverek. Az elnök és csapata teljesen be van ágyazva az NRA-be. Amit az Országos Fegyverszövetség mond, az szerinte is úgy van jól. És amit ők kérnek, azt az elnök teljesíti is. Trump volt az első elnök, aki felszólalta a fegyverlobbi országos konferenciáján. Az egy dolog, ha az elnök megvédi a második alkotmányt, de miért kell őket promotálni is? Egy elnöknek egészen biztos, hogy nem ez a feladata.
Egyetért azzal, amit az elnöktől hallunk, hogy az úgynevezett antifa, azaz az antifasiszta csoportok szervezik a mostani tüntetéseket, és hogy ők szélsőséges baloldali csoportok lennének?
Talán egy-két tüntetésben maguk is részt vesznek, de nincs elég információm arról, hogy az erőszakért őket hibáztassam. Azt tudom, hogy ha bárhol kaotikus helyzet alakul ki, azt ők ki is használják, mert erősen kormányellenesek, Trump ellenesek. Valóban úgy tűnik, mintha tetéznék a bajokat, ezzel együtt én nem ítélem el őket, de nem is támogatom. Az a helyzet, hogy sok eredője van a mostani feszültségnek. Az elnök olyan helyzetet teremtett, amelyben egymásra halmozódtak a problémák, több csoport is hasonló és közös félelmeket ismert fel, és ők most mind egymásra találtak sérelmeik. Én egyáltalán nem ítélem el a tüntetéseknél radikálisabb lázadásokat, de elfogadhatatlannak tartom a fosztogatásokat.
Az ön édesapja 56. decemberében egyik beszédében a szovjetek által elfojtott magyar forradalomra is kitért, sajnálkozva, illetve arról beszélt, hogy Amerikának az emberi jogokért, demokráciáért és a szabadságért folytatott harcban vezető szerepet kell játszani a világpolitikában. Mi a helyzet ezzel a vezető szereppel ma?
Valóban történtek kísérletek arra, hogy erre példát mutassunk, de egyes személyek elhaló próbálkozásain túl nem látom, hogy a kormány ezt a nemzetközi szerepet méltóan betölteni. A helyzet épp fordítva van, az emberi jogokat ma megsértik az Egyesült Államokban, és ez a mostani vezetés bűne. Persze lózungokat hallunk, hogy mi vagyunk az emberi jogok élharcosa, de a valóság nem ez. Márpedig ez az ország szava hihetőségét is megkérdőjelezi.
Joe Biden demokrata elnökjelölt képviseli a feketéket? Segíteni tudja a harcukat?
Nem kérdés, hogy szembeütlő a különbség Trump és Biden között. Utóbbi hidakat épít a közösségek között, előbbi rombolja a meglevőeket is. Bidennek valóban szoros a kapcsolata az afroamerikai vezetőkkel, és terve is van az együttműködésre. Trumpnak nincs. A gazdaság is csak azért ment jól a pandémia előtt, mert Obama megteremtette hozzá a lehetőségeket. Kétlem Trump elnöknek azt az állítását, hogy több feketének adott volna munkát, mint bárki más. Nem, azt a piac teremtette. Szóval Biden lehetőséget ad majd a fekete közösségnek az érvényesüléshez.
Mit gondol a konföderáció szobrok ledöntéséről, a zászló égetésekről?
Minden egyes szobrot le kellene bontani, mert nem méltóak a jelenünkhöz és a múltunkhoz, az ország történelméhez sem. Amit a feketékkel tettek a konföderációs állami vezetők, méltatlan és igazságtalan volt. Azt gondolom, itt az ideje ezeket a szobrokat mind a múzeumba szállítani. Nem díszíthetnek egy-egy teret, egy-egy épületnek nem lehetnek a jelképei. El a múzeumba velük.
Hogyan emlékeznek meg az emancipáció napjáról? A Juneteenth ünnepéről, ami az amerikai rabszolgaság végleges eltörlésének 155. évfordulóját ünnepli az idén.
A USA Today újságban egy véleménycikkem jelenik meg az ünneplés napján június 19-én. Leginkább arról írok, hogyan történhetett meg az, hogy a törvény ugyan kimondta a rabszolgaság eltörlését, azonban két éven át mégis fennmaradhatott a rendszer, mert elhallgatták a törvényeket a rabszolgák elől. Míg végül Texas elfoglalásával véget nem vetettek a törvénytelenségeknek. Fontosnak tartom ezt a megemlékezést, mert vigyáznunk kell, hogy soha többé elő ne fordulhasson a történelemben. Nem csak a mi hazánkban, de sehol a világon.
Gondolom azért önnek is van egy álma. Mi az?
Amit egész életemben kezdettől fogva mondok, imádkoznunk kell a változásért. Dolgoznunk kell a változásért, hogy mi legyünk végül maga a változás. És amíg a szeretet nem győzedelmeskedik, addig a harcnak sincs vége.
And if love has not yet won, then the battle is not yet over.
Nyilatkozta rádiónak Martin Luther King, harmadik a sorban, a nemzetközileg elismert emberjogi harcos Martin Luther King fia. Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, De legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehet te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédok Zuglóban sorozatunk mai vendége, a Neoton Familia, a Neoton frontembere, énekes, zeneszerző. Üdvözlöm a stúdióban Végvári Ádámot.
Kész csokom, üdvözlöm a nézőket.
Ez egy rendhagyó műsor, vagy legalábbis annak szánom. Egyrészt azért, mert úgy néz ki, hogy most már valahogy kigördülünk a koronavírusból, és nekem ez az első interjú, az igazi rendes interjú a sok-sok Viberes és Skype-os felvételek után, úgyhogy ezért is nagyon köszönöm, hogy eljött a stúdióba személyesen. Másrészt pedig hát azért egy élő zenei történelemmel állunk, ülünk szemben, ha úgy mondjuk, hiszen visszamehetünk egészen a 70-es évek végéig, 79, ugye, amikor Kati és a Kerekperec,
igen,
sőt a Volán és egyéb.
Hát, és mik voltak még itt előtte? Ugye azt nem sokan tudják, hogy én Zuglóba születtem.
Igen, ez nekem is új, igen, mert azt tudom, hogy itt él már a rendszerváltás óta. Azt hittem, ez is a rendszerváltás része volt, de nem.
Nem, hanem a Stefánián születtem, ami azért is nevezetes, akkor még Vorosilov útnak hívták, később Népstöden út lett, és azért nevezetes hely, mert ez a gitárosoknak, az a környék, ahol én laktam, nagyon sok gitáros énekes lett. Fischer Laci a korál gitárosa, Ihász Gabi, Solymos Tónia közelben volt, és jó maga, úgyhogy...
Igen, tud meg az ember, és hatottak egymásra?
És hát...
Már gyerekkori barátságok voltak?
Tulajdonképpen Fischer Lacit én tanítottam gitározni nagyon sokat, Ihász Gabinak nagyon sok mindent mutattam, voltak közös szerzeményeink, de ez ilyen 8-10 éves korunkban ám, Népstadion kertből kiültünk, és gitároztunk. Így nem lettem aztán csibész, mert hogy... Nekem nem volt időm rosszat csinálni. Én ültem és gitároztam, a többiek voltak 30-an, 40-en néha. És akkor csináltak mindenféle dolgokat. De mi ugye mindig zenéltünk, és volt zuglói zenekarunk, Metropolnak hívták. Én most néztem a plakátot, hogy annak idején csináltunk egy 40 éves évforduló koncertet. A volt...
Ez mikor volt?
Ez 14 éve. Tehát most már elmúlt 50-valány évesen a zenekar.
Ez igen.
És ami régen úttörőház volt, azt most hogy is hívják? A Május együttor, ami most Hermina, ugye?
Megfogott.
Pedig az is önkormányzati tulajdonban van. A Cserepes házad együtt hirdetik a... De meg nem mondom most, hogy hívják. És ott csináltunk egy olyan bulit, az összes zuglói barátunk, a régi csibészek eljöttek, immár korosodva, pocakosan, és egy nagyon jó összévedet csináltunk.
És akkor még most is megvan ez a kapcsolat helyen közel.
Megvan, mert ugye ezeknek a nagy része az Eleonóra utcában lakott, és az Eleonóra buli, az minden év február első péntekén van.
Miért pont akkor? Mi történt?
Azt hiszem, akkor Eleonóra nap talán vagy a környékén. És van egy nagyon agilis barátunk, aki ezt mindig megszervezi. És most le kellett mondani a koronavírus miatt, mert pont ugye akkor lett volna, és már nem merték megcsinálni.
De a Neoton koncertek is, ha jól hallom, a koronavírus miatt elúsztak részben.
Hát ez borzasztó volt. Tehát március 13-án, 14-én még készültünk, előtte való nap, én már mondtam a többieknek, hogy én kicsit félek. Azt mondja, mitől félzem? Na, attól félek, hogy nem fognak ennyi embert összeengedni, és tényleg 14-én maradt el az első koncertünk, azóta már számtalan elmaradt.
És lehet tudni, hogy mikorra oldódik fel, úgy augusztus vége?
Hát a hírek azok úgy szólnak, hogy augusztus 25-én addig tart most ez a koncertkorlátozás. Megmondom őszintén, hogy nem vagyok nyugodt, mert ugye például október 17-ére volt hirdetve egy aréna buli, egy Neoton aréna. És én nem...
De azt még nem kellett lemondani.
Nem mondtuk le, mert nem mondták, hogy mondjuk, de nagyon félek attól, hogy két dologtól, hogyha újraindul ez a vrányavírus.
Amit hallani.
Illetve, hogyha megijednek a szervezők attól, hogy az 12-13 ezer embert jelent.
Bizony.
És hogyha azt mondják, hogy ahogy most lehet csinálni bulikat, hogy három szék kimarad, és minden második sor, az azt jelenti, hogy 1000 emberre 125 néző. Tehát az, azt mondja akkor a szervező, hogy ne halagudjatok, de...
Negyed, igen, a negyedet.
Negyed, és rosszul is néz ki valahogy.
Igen, igen. Mindenesetre azért akkor a szemmúltba térjünk vissza, ez a Japán vagy Magyarország?
Hát...
Miért kérdezem én ezt, ugye? Mert Japánban futottak be először?
Hát nem, itthon befutottunk.
Az igaz, ismert volt, igen, de a díjakat először onnan söpörték be.
És akkor kötöttünk egy jó szerződést a japánokkal. Előtte voltunk Spanyolországban, az egy nagyon szép időszak volt, az 1980-81, és aztán 83-ban megnyertük. Az akkor, az a világ legnagyobb zenei fesztiválja volt akkor.
A Yamaha.
Úgy, a Yamaha. A hivatalos nevén World Popular Song Festival, és a világ minden részéből neveztek.
Mi volt a titka? Ez fantasztikus. Ugye a magyarul nem értettek, vagy angolul énekeltek?
Angolul énekeltünk,
és
nagyon, nagyon megfogta, főleg a japán lányokat, ugye az Éva szőkesége egyfelől, ugye ketten voltunk kint versenyezni, és valahogy mások voltunk, mint az amerikaiak, angolok, stb. A nyugat-európaiak, meg a nyugatiak. Igyekeztünk is másképp viselkedni, más ruhánk volt. Uh-huh. Később aztán jöttek és irigykedve, hogy ezt hogy találtuk ki.
Mit jelent a külső?
Igen, nagyon sokat. És volt valamilyen szimpátia a hát idézőjelben az elnyomott magyar.
Volt egy kis politikai
valószínű, hogy lehetett benne, hogy, hogy mindenki olyan, nem mondom azt, hogy lesajnált, de azt mondták, hogy ó, hát igen, ezek most eljöttek onnan a vasfüggöny mögül. Aztán rájöttek, hogy nincs itt semmi baj, ugyanúgy zenélünk énekünk, sőt.
És amikor Évát említette, ugye akkor Csepregi Éváról beszélünk, igen. És ugye a Rómeó és Júlia történet az gyakran ilyenkor felmerül, ugye, mert hát azért évtizedeken át együtt énekeltek, énekelnek.
Igen. Hát
a tehetségek összetartanak.
Most, hogy mondja, hát jubileumunk van, Atya Úristen.
Na.
40 éve éneklünk együtt. 80-ban mentem a Neutonba. És most 2020 van.
Hát ez gratulál. És akkor egy ilyen ABBA számmal, ugye? Került be, ha jól
igen,
tudom,
igen.
Ugye? Hogy egy ABBA számot igen. Énekelt, amivel mindenkit.
Ugye én voltam a Kati és a Kerekperec egyik gitáros énekese, és a hanglemezgyártó kitalálta, hogy csinálunk olyan lemezeket készítünk, ahol eredetiben eléneklünkkel játszunk angol-amerikai világslágereket, mert akkor még nem volt ilyen lemezpiac, mint most. És én a Kerekperecsel mentem be, nem is tudom, hogy mi volt a minótánk, volt Kovács Kati, volt Szűcs Jutka, én is Neoton. És a Neotonnak volt a feladata az ABBA-tól, nagyon kevés olyan dal van, amit férfi énekel az ABBA-ba, az egyik az a Does Your Mother Know, hogy mit szólna az édesanyád, magyarul, és valahogy nem volt hang hozzá a Neotonban. Egész nagy Jakab Gyuri teljesen mást énekelt, uh-huh. A lányok nem voltak, de ugye fiúnak kellett, és mondta, hogy próbáljuk ki, hogy énekeljem. Ők megcsinálták az alapot, zenei alapot, és hogy énekeljem én el. És akkor fölvettem a érettségi öltönyömet, bementem, mert ugye felváltva dolgoztunk délelőtt a Neoton, délután a Kerekperec, és bementem délelőtt, fölénekeltem, nagyon tetszett nekik, elküldték a vezérigazgatónak, a zenei hogy mondjam, főnököknek, és visszajött a hír, hogy nagyon tetszik, és ez így maradjon fönn a lemezen, és itt elindult egy kapcsolat a Neoton és én köztem, igazából Jakab Gyuri és én köztem, és érdekes volt, hogy ugye a lemezfelvétel vége felé jött a Gyuri Kia, ugye váltottuk egymást a stúdióban, azt mondja, te Ádi, nem akarsz te átjönni a Neotonba?
Erre a varázsszőr gondolom vált.
Érdekes, hogy még nem.
Még nem.
A Gyuri nagyon, nagyon szerettem a Gyurit, régen, akkor már régen ismertem, és olyan vicces ember volt különben.
Ja, nem is vette komolyan.
És én se vettem komolyan, azt hiszem ő se, nem tudom. Azt tetszett meg neki, hogy amikor utána aztán találkoztunk koncertekre, és együtt játszottunk, én akkor nagyon, hogy mondjam, sokkal vadabb zenész voltam, ideig élő hajam volt.
Igen, emlékszünk rá.
Volt egy csodás Gibson gitárom, és ilyen rock, hát Led Zeppelineket énekeltem a Katése Kerekperec műsorában, és ez úgy rájöttek a Gyuriék, hogy az érdekes lenne kipróbálni, hogy milyen az ő soul és popzenei csoportosulások, és ezt szerették. Milyen lenne abban egy ilyen rocker pasi, hogy bele simul-e, vagy nem? És akkor...
Na te sikerült, igen.
Sikerült. Lassan,
lett,
nagyon
igen.
Nehezen.
Hogyha megkérem, hogy melyik a... Vagy a fiatal nemzedékek, melyik nemzedéknek melyik szám szól a legjobban hozzájuk? Vagy mi az önkedvence, ami...
Hát a korai időszakból volt, az apám szólt, meg a legkisebb fiú, azok ilyen rokkos nóták, és hát és nagyon sok duettet. Azonnal kiderült, hogy az Évával valahogy nekünk a hangunk stimmel. Oktávba is stimmel, hogyha együtt énekünk, akkor is stimmel, ha váltjuk egymást, akkor is, és egyre több duettet énekeltünk, és ez egyik ilyen volt a Hónap hajnalig.
Tehát még ma is ez a legnépszerűbb, azt mondja a fiatalok körében, és amikor igen. Ma koncerteznek.
Igen, uh-huh. Igen. Szeretik az apám szólhat, mert ez egy ilyen vadnóta, uh-huh. Azt lehet terpeszben üvölteni.
Uh-huh. A nyár.
Nyár van.
Igen, a nyár.
Hát az Évái a nóta, de azt is nagyon szeretjük. És hát a sok-sok duett, I Love You, akkor 220 felett, ahol mindenki énekel, uh-huh. Nagyon jó vokált csináltunk, és én nagyon szerettem a vokál éneklést, azt is tanultam, és elég jó dolgokat találtam ki, ami nagyon jó jött, amikor elkezdtünk, ugye akkor még volt Pál Éva is, Csepi, Pásztor Laci, Jakab Gyuri, Öcsi, én, ez 6 hang. Most ebből a 6 hangból olyan vokált lehetett kifaragni, hogy nagyon-nagyon jól szólt, illetve azért voltak nagyon jók a koncertek, ezt megsugom a mai fiataloknak, hogy ez egy...
ilyen titok? Ilyen?
Egy kicsit igen, hogy mitől is volt jó a Neoton koncert. Sokan azt mondják, hogy a mai napig, hogy nem volt az jó koncert, nem voltak ott, nem látták. Egész más a lemez, és más a koncert.
Ez mindig így van.
És a koncerten azért volt csoda a zenekar, mert mindig történt valami új. Tehát énekelt egyet a Csepi, egyet a Pál Éva, egyet az Öcsi, Gyuri, én, közösen, egy duett.
Igen, duett ezek mindig visszahozhatatlan pillanatok.
Igen, és ez,
tehát
és
ez a helyzet szüli.
És a változatos
igen,
lesz tőle
igen,
a,
igen, igen.
A műsor. Sokkal nehezebb úgy, hogy az ember egymaga szólista, és végig kell énekelnie egy koncertet.
Egymás. Egy kicsit beszéljünk Zuglóról is, meg a nagy családról is, mert ugye a nagy családban él.
Igen, hát most már csökkenünk, mert elköltöztek 1, 2, 3, 4, 5-en Gödre.
Akkor plusz 5-öt még hozzáadok, igen, a 3 gyerek, és akkor...
Úgy van, hogy ugye 3 lányom van, egy 6 unokám. És most a két fiatalabb lányom, az egyik az itt marad Zuglóba, ő neki egy fia van, és a Zsófi lányom, ő elment Gödre, és 3 gyerekkel. Úgyhogy...
Na de hogy lehet menedzselni egy ilyen nagy családot? A stúdió is ott azt hiszem,
az
hogy
is,
van az alaksorban,
igen.
Ugye?
Az volt a szerencse, hogy még ideje korán, 88-89-ben megvettem ezt a házat, és átépítettük, és egy baromi nagy ház, és sikerült, még velünk lakott anyósom is. És hát ez akkor volt 2 szint, most már 3 szint, és de most majd vissza kéne bontani, mert már nem kell. A lényeg az, hogy a 3 lány miatt én arra készültem, hogy mind a 3 lány majd ott marad,
kérem,
és hozzák a fiúkat.
Az igen.
És az elején így is volt.
Akkor családszerető ember.
Igen, igen, igen.
És ez lehet, hogy ez a titka, hogy őrzi a fiatalságot.
Valószínű, igen. Meg az a sok lány az el tud kényeztetni.
Hát igen, a férfi embereknek ebből a szempontból jó dolgok van. Hát az időnk sajnos letelt, de akkor biztatjuk a fiatal nézőket, szurkolókat, rajongókat, Neoton rajongókat, hajrá, remélhetőleg újra indul a szezon.
Hát nagyon reméljük, és köszönöm a meghívást.
Köszönöm, Végvári Ádám.
down on you.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. New Yorkban rádiós talkshow-ja van. Mi volt a mai téma? Miről beszélnek ma az emberek? Kérdeztem Curtis Slivát, akinek egyébként a rádió csak az egyik szenvedélye.
Oh, well, it was the discussion about Kamala Harris being the vice president.
Ma Kamala Harris-ről vitatkoztunk, akit most nevezett meg Joe Biden alelnök jelöltjének a novemberi elnökválasztásra.
És mit mondtak a rádióba betelefonáló emberek Kamala Harris-ről?
Well, New York City and New York is a very democrat city.
Tudja, hogy New York kifejezetten demokrata város, ezért örülnek az emberek annak, hogy őt választotta ki alelnök jelöltjének a demokrata elnök jelölt. Ma egyébként nem csak New Yorkból, hanem az egész országból sok-sok hívás érkezett. A Trump szavazóknak, ahogy az várható volt, természetesen nem tetszik Kamala Harris, a demokratáknak annál inkább. Ha azonban még bizonytalan vagy, akkor itt az ideje, hogy megismerd őt. Kaliforniában, ahol igazságügyi miniszter, legfőbb ügyész volt, illetve előtte San Franciscóban főügyész, szóval ott ismerik az emberek. De így New Yorkban, New Jerseyben, Connecticutban nem. El kell mondani az embereknek, miben hisz, mi az álláspontja számos kérdésben, mert nekem úgy tűnt, hogy az utóbbi egy-két évben sok mindenben megváltoztatta korábbi véleményét. Másrészről azért keltett nagy feltűnést a jelölése, mert Biden csapatában is aggódnak, végig tudja vinni az előtte álló 4 évet elnökként, de az szinte biztos, hogy a második terminusra nem fog bejelentkezni a most 77 éves elnök jelölt. Aggódnak már most a megkérdőjelezhető szellemi frissessége miatt, vagy az Alzheimer-kor, a demencia miatt. Szóval bármi történik Joe Bidennel, a helyét Kamala Harris veszi át azonnyomban.
Kommentárok szerint történelmet írt Joe Biden az ő jelölésével. Ön is így gondolja?
No. No one ever elects a president based on who the vice president is.
Nem, mert soha nem az alapján választják meg az elnököt, hogy ki az alelnök jelöltje. Tudom, hogy most mindenki nagyon lelkes, oda vannak mindkettőjükért, de amikor majd november 3-án az emberek elmennek szavazni, vagy levélben adják le a voksukat, akkor csak két emberre koncentrálnak, Trumpra és Bidenre.
És az, hogy fekete nőt jelöltek most, nem mérföldkő. Amerikának soha nem volt még nő alelnök jelöltje, és most még fekete is a kisebbséghez tartozik.
Ez igaz, de ő mégsem Barack Obama. Tudja, hogy ha fekete kerül szóba és Obama, akkor csak azt tudom mondani, hogy ő egy nagyon különleges ember. Kamala Harris oké, de azért ő nem olyan lelkesítő és dinamikus, mint Obama volt. Persze hozza majd a fekete szavazatokat Joe Bidennek, de nem lesz több belőlük, mint Obamának volt annak idején. Először Joe McCain, majd Mitt Romney republikánus kihívókkal szemben.
Egy önelkészült interjúban hallottam, úgy fogalmazott, gyűlöli Trumpot. Pedig hát közbe kell szólnunk, hogy maga republikánus.
Yes, yes I am, but I'm waiting for the debates. I did not vote for Donald Trump the first time.
Igen, az vagyok, de várom az elnök jelölti vitákat. Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy nem szavaztam 4 éve Trumpra, de Hillary Clintonra sem. Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy egyik jelöltet sem kedveljük, egyikkel sem voltunk elégedettek. De most lássuk a medvét. Az elnök jelölti vitákat. És az az érzésem, hogy Trump jobban fog szerepelni. Jó a vitakészsége, és szerintem legyűri most ebben Joe Bident. De ne ígyünk előre a medve bőrére, lássuk azt a 3 vitát, ami alapján meg fogom hozni én is a döntésemet.
És mi a véleménye Trump elnökségéről?
A koronavírus betett Trumpnak, betett az amerikai gazdaságnak, de tegyük hozzá, ő erről nem tehet. Ennek ellenére és szerencsétlenségére ebben elvesztette a játszmát. Ugyanakkor nem kérdőjelezhető meg a felelőssége abban, ahogy a koronavírus járványát kezelte. Sok életet veszítettünk el. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy ő a törvényesség és a rendembere. Joe Bidenről kevésbé mondhatom ezt el. 83 nap van hátra a választásokig. Még bőven van idő meghozni a végleges döntést. Szerintem egyébként az emberek a választás előtti 10 napban fognak dönteni. És a hátralévő 73 napban még annyi minden történhet, akár teljesen megfordulhat a szerencsekerekei.
Ugye azt is halljuk, hogy Kamala Harris, mint volt kaliforniai igazságügyi miniszter, érti majd a dolgát. Hogyan fogja elszámoltatni Donald Trumpot? A demokraták ugyebár csúfos vereséget szenvedtek az impeachment során.
Oh yeah, what she will do, her role as vice presidential candidate for Joe Biden is to go on the attack.
Hát persze. Feltehetően az ő szerepe lesz Donald Trumpot támadni a kampányban. Joe Biden valóban szerethető ember. Meg kell jegyeznem, szemben Hillary Clintonnal. Őt egyenesen gyűlölték az emberek. Szóval Joe Bidennek nem állna jól az a szerep. Neki nem szabad támadni a Donald Trumpot, nem venné ki jól magát. Kamala Harrisre osztja ezt a szerepet. Az más kérdés, hogy ez jó stratégia-e. Őszintén szólva nem hiszem, mert végül, mint mindig, a független szavazók fogják eldönteni, hogy ki üljön a Fehérházba. El tudom képzelni, hogy a vidéki háztartásbeli asszonyságok a végén meggondolják magukat, és mindennek a fordítottja lesz a dolgok mostani állásához képest. Drámai fordulat is bekövetkezhet.
Miben lehetne firtatni Trump felelősségét az elmúlt évek során?
Kamala Harris biztos azzal fog kampányolni végig, hogy milyen rossz elnök volt, mert képtelen volt kezelni például a koronavírust, de ezért ne őt hibáztassuk. Soha nem volt még ilyen helyzet. Más országokban is követnek el hibákat. Hogyha nézzük Svédországot, Dániát, vagy mondjuk Németországot, mindenhol másképp kezelték a koronaválságot. De említhetném Dél-Koreát, Japánt és Kínát is. Ők megint más tettek, mint mi. Nem hiszem, hogy bárki képes megmondani, hogy mi a helyes út, mert senki nem tudja. Szóval ezért én biztos nem őt tenném felelőssé. De persze ez a szavazóktól függ, mert a szavazók még mindig félnek a COVID-19-től. Szerintem a szavazók többsége másként gondolja, mint én, ezért az elnököt felelősnek tartják, és nem fognak Trumpra szavazni még egyszer.
Másfelől az elnököt sokan a jogállam kikezdéséért is felelősnek tartják. Holott ő azt mondja magáról, mint ahogy ön is említette, hogy a törvényesség és a rend embere.
Well, the things that people like about Donald Trump is he's strong, he's law and order.
Szerintem az emberek azt szeretik benne, hogy erős egyéniség, határozott akarattal és tényleg rendet akar csinálni, amire most az utcán tapasztalható erőszak miatt valóban szükség is van. Azonban, hogyha holnap tartanák a választásokat, akkor az biztos elbeszélni Trump, mert most mindenki a koronavírustól tart. Még a republikánusok is számon kérik rajta a koronavírus válságot, ezért sokkal megértőbbnek kellene lennie a republikánusok felé, és képes is lesz rá, mint egy jó politikus, meg tudja csinálni.
Mit szól a Lincoln projekt elnevezésű formációhoz? Hallott róluk?
Yes, and those are Republicans who are not right. They are Republicans who are not satisfied with Trump.
Igen, az elnökkel elégedetlen republikánusok szervezete. De nézze, már Trump első kampányában is 17 republikánus fordult vele szemben, és kritizálták mindenért. Ez szerintem nem oszt, nem szoroz, akárhonnan nézzük, a republikánusok vagy a demokraták felől mindegy. Nézze, majdnem 50% bizonytalan szavazó van, őket a Lincoln projekt hirdetései nem fogják befolyásolni e tekintetben. Azt mondom, hogy ha a koronavírus lesz a meghatározó még novemberben is, akkor Trump veszít. Ha azonban az utcai zavargások, akkor nyerni fog. Így van. És most, amikor a rendőrséget sokan nem tűrik, bírálják, nekünk különösen fontos a szerepünk, amikor járőrözünk New York utcáin.
Ha úgy veszük, ön is a törvényesség és a rendembere létrehozta az Angyalok Őrei nevet viselő szervezetet, ahol önkéntesek hatósági felhatalmazással róják az utcákat és felügyelik a rendet. New Yorkban megint nagyon rossz a közbiztonság?
Így van. És most, amikor a rendőrséget sokan nem tűrik, bírálják, nekünk különösen fontos a szerepünk, amikor járőrözünk New York utcáin. Az emberek azt mondják, elegük van a rendőrségből, és inkább minket hívnak, hogyha baj van. Most megfosztják forrásaitól a rendőrséget, a George Floyd halála miatt kialakult országos tüntetések eredményeképpen, és elbocsájtások vannak mindenhol. Szerintem ez nem helyén való, hiszen szükség van a rendőrségre. Az Angyalok Őrei szervezetet 41 éve csinálom. 13 államban és több mint 130 városban tartjuk fent ezt a szolgálatot. Jól ismernek már minket. Jobban bíznak most bennünk, mint a rendőrségben.
Ön szerint akkor rossz irány a rendőrséget így átalakítani?
Kifejezetten. Hogyha nincs rendőrség, akkor anarchia van. Szükség van ugyanúgy a rendőrség munkájára, mint eddig. És mivel a koronavírus miatt most kiesnek az adóbevételek, azt gondolják, a rendőrségtől kell elvonni a forrásokat. De elvonják a szociális juttatásokból is, az iskoláktól. Ezen már egyszer keresztül mentem a 70-es, 80-as években is. Borzasztó volt ezt átélni New York City-ben. Nem szabad csak a rendőrséget büntetni ezért. Mindenhonnan le kell csípni kicsit a támogatásokat.
Ön indul 2021-ben New York polgármesteri székért. Ezt tényleg komolyan gondolja?
Oh, absolutely. Yes, absolutely. I'm running in 2021. The mayor now, de Blasio, has done a horrible job.
Abszolút. Bill de Blasio polgármester rettenetes munkát végez. A város tele van bűnözőkkel, drogosokkal, hajléktalanokkal. Ezért őt felelősség terheli, és nem is kicsi. Ezt nem bírom tétlenül nézni. Az emberek el fognak innen költözni, az iskolák meg fognak szűnni. nincsen ma közbiztonság a városban. Újra meg kell teremteni.
Adatokkal is alá tudja támasztani állítását?
A március közepétől bevezetett kijárási korlátozások miatt iszonyúan elkezdett nőni a bűnözés a Cityben. Aztán jöttek a Black Lives Matter, a Számítanak a Fekete Életek Matter mozgalom, és ellepték az utcákat. A lopások aránya és a fegyverhasználat 200%-kal megugrott. A bűnbandák és a mafiózók tevékenysége is látványosabbá vált. Nem kicsit, nagyon.
Akkor minden nap van mit tenni. Minden nap kín van az utcákon.
Chicagóban a legrosszabb a helyzet, de azt kell mondjam, lassan mi is azon a színvonalon leszünk. Nagyon megugrott a fegyveres és a nemi erőszakok száma. Ijesztő méreteket öltött az erőszak nap, mint nap az utcán. Minden nap látom a költöztető teherautókat, menekülnek New York Cityből az emberek. Aki pedig itt marad, az felfegyverkezik, hogy meg tudja védeni magát.
Nagyon durva, amit mond. És ezek után kire fog szavazni ősszel? Eldöntötte már?
No, I'm always of the belief that's why we have debates. I want to hear.
Nem, tényleg. Én megvárom a vitákat, látnom kell, mit mond Joe Biden, mit mond Trump és mit Kamala Harris. De még Mike Spence alelnök véleménye is számít. Az amerikaiak többsége már eldöntötte, hogyan szavaz, előítéletekkel és anélkül, hogy mérlegelte volna az elnöki vitákat. Már átéltem, amikor Jimmy Carter a kampányban torony magasan vezetett Ronald Reagannel szemben, és kigyőzött végül. Nem ő, hanem Reagan.
Jimmy Carter would have been elected a second time. That's why the debates are so important.
Nyilatkozta rádiónknak Curtis Sliva, politikus, önkéntes járőr, rádió talk show műsorvezetője, a 2021-es New York-i polgármester választás potenciális jelöltje.
Oh, my pleasure. Anytime. Thank you.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.